nem mondták a suliban. Sziasztok, Janka vagyok. Ismét új epizóddal jelentkezem nektek, amelyben most az egyik kedvenc pop science szerzőm Richard Dawkins nyomán fogok nektek beszélni. Nem másról, mint a repülésről. Richard Dawkins könyveit azért szeretem egyébként, mert sokszor nagyon-nagyon bonyolult dolgokat tud nagyon egyszerűen, közérthetően, de ami még jobb, érdekesen elmagyarázni. Legújabb könyvében, a Flights of Fancy-ben pedig aztán igazán elemében van, hiszen evolúciós biológusként igazán közel áll hozzá a téma. Hogy hogyan is fejlődhetett ki a repülés képessége az állatoknál, illetve hogyan is működik például egy szárny. Hogy képesek hosszú távon a levegőben maradni a madarak. De nem csak az állatvilág repülőiről van szó, az embernek is ugye régóta vágya volt, hogy bevehesse az eget, és az emberi repülő masinákról is nagyon-nagyon sok szó esik. Magyarul egyébként nem jelent még meg a könyv, de szlovákul igen, Na krídlach címen, amin amúgy nem csodálkozom, mert az eredetivel együtt ezt a kiadást is egy szlovák illusztrátor, Jana Lenzová látta el amúgy gyönyörű illusztrációkkal. Olyan csodaszép a kötet, hogy komolyan mondom, szuper kézbe fogni. Na de térjünk is rá a témánkra. Nyilván egy ilyen hatalmas témát csak egy ehhez hasonló tartalmas könyvben lehet feldolgozni, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is lehet a haszna egy nem teljesen kifejlett szárnynak. Ezt a kérdést a kreacionisták, ahogy Dawkins mondja, előszeretettel teszik fel, és első látásra nem is hülye kérdés. Az evolúció ugyanis egy lassú folyamat, amelynek vannak köztes fázisai, és senki sem születik egy teljesen működőképes szárnyal a semmiből, tehát kellett, vagy kell, hogy legyenek olyan állatok, amelyeknek úgymond fél szárnyuk van, na de az meg minek? A válasz egyáltalán nem bonyolult. Léteznek ugyanis olyan állatok, amelyek ugyan repülni nem tudnak, viszont nagyon ügyesen tudnak siklani. Például a repülőmókusok. De van mindenféle állat, ami ejtőernyőzik. Gyík, kígyó, béka, amit csak akarsz. Majdnem mindegyikükben közös, hogy van valamiféle hártya, vagy a végtagjaik, vagy mondjuk a végtagok és a farok között. Esetleg, mint a békák esetén az ujjak között, és ennek a hártyának a segítségével tudják a testfelületüket úgy megnövelni, hogy a súlyuk közben szinte ugyanaz marad. A levegőn viszont így sokkal könnyebb siklaniuk, és egész nagy távolságokat tudnak így megtenni. Persze ez még nem repülés, hanem tulajdonképpen csak kontrollált zuhanás, de egyes fajok még térni is tudnak eközben. Na meg milyen jól jön a dolog, ha épp egy ragadozó közeleg, aki elől így el lehet spurizni, vagy épp oda lehet könnyen és gyorsan sietni valami távolabbi fa ágán kilesett finomsághoz. Még egy olyan picike dolog, mint egy bozontos mókusfarok is képes arra, hogy jelentősen meghosszabbítsa az ugrásokat. Az a mókus pedig, aki a farkának köszönhetően jobban ráül a levegőre és nagyobbat ugrik, előnyben van azokhoz a társaihoz képest, akik mondjuk éppen nem találták el a kiszemelt faágat és leestek. A doktor bácsi pedig nem gyógyítja meg őket, mint tudjuk. Na, és a bozontos farkúak örökítették tovább nagyobb eséllyel a génjeiket. Ergo a következő generációkban egyre tömöttebb és tömöttebb farkakkal lehetett találkozni. Egy véletlen mutáció következtében pedig akár az is megtörténhetett, hogy a végtagok között egy picivel több őr feszült, és ez a dolog is csak az ugrás hosszát növelte, és hasonlóképp az utódoknak egyre nagyobb lett ez a bőrfelülete is, míg nem csinos kis lebernyeget alakítottak ki. Aztán az is lehet, hogy volt olyan kis állat, aki a hasonlóképp megnőtt lebernyegével elkezdett csapkodni, így még meghosszabbítva a zuhanást, egészen addig, amíg a csapkodás olyan hatékony nem lett, hogy egyszer csak repülés lett belőle. Dawkins szerint esélyes, hogy például a denevérek is így jutottak el a repülésig. Nincs használható fosszíliánk, ami ezt bizonyítaná, de eléggé valószínű, hogy valami ilyesmi történhetett. Egyébként az, hogy az ujjak között hártya feszül, kimondottan gyakori dolog. Ilyen ugye a vízimadarak lába is, vagy a békáké. De érdekes, hogy embriókorban az összes emlősnek hártya feszül az ujjai között. Bizony, még nekünk embereknek is. Ahogy azonban nő és formálódik az embrió, a legtöbb emlős ezt a hártyát elveszíti a programozott sejthalál révén. Azok a sejtek, amelyek ezt a hártyát alkotják, a fejlődés egy bizonyos fázisában elhalnak. Kivéve persze azokat a fajokat, amelyeknél ez a hártya kifejezetten jól jön, illetve még néhány hibát leszámítva. Nagyon ritkán, de emberek is születnek például hártyás ujjakkal. Az ilyen hibák pedig a született egyednek még jól is jöhetnek, és emiatt öröklődhetnek. Mondjuk azoknál a majdani denevéreknél, ahol nem ment végbe teljesen a programozott sejthalál. Generációról generációra lehetett egyre nagyobb az ujjak közötti bőrfelület, közben pedig maguk az ujjak is meghosszabbodtak. A végén pedig egy teljesen használható szárny alakult ki. Egyébként több teória létezik arra nézvést, hogy milyen szükséglet, illetve folyamat is vezetett ahhoz, hogy a gerincesek végül bevették az eget. Dawkins a fáról lefelé elméletet támogatja, mint már kiderült, tehát szerinte a fáról fára ugrás, illetve később siklás szükséglete mozgatta a dolgot, de létezik egy másik elmélet is, amely szerint a földről indultak el felfelé az állatok. És az is lehet, hogy különböző fajok különbözőképp jutottak el a repülés tudományáig. A madaraknál például sokan az utóbbit tartják valószínűnek. A madarak ugyanis olyan hüllőkből fejlődtek ki, amelyek a hátsó végtagjaikon közlekedtek. A melső végtagok nem kellettek a futáshoz, viszont más szempontból jól jöttek. Lehetett velük egyensúlyozni, illetve lendületet biztosíthattak a gyorsabb mozgáshoz. A futást azonban kombinálhatták szökkenésekkel. Ezek az ősök már eleve rendelkeztek tollazattal, bár ez eredetileg nem a repülés célját szolgálta, hanem a hőszigetelését. A tollas melső végtagok, pláne azok csapkodása azonban azt segítették, hogy az ugrások minél nagyobbak, hosszabbak lehessenek. Ez jól jöhetett akkor, ha mondjuk repülő rovarokat kellett elkapni a rögtükben, de akár akkor is, ha egy előlük menekülő zsákmányra próbálták rávetni magukat. A végeredmény végül is ugyanaz. Az ugrásból szépen fokozatosan repülés lett. Aztán persze mi is szépen fokozatosan meghódítottuk a nagy kékséget, még hogyha ehhez különböző gépek, szerkezetek segítségét is kellett igénybe vennünk. Emlékszem, nekem is nagyon nagy élmény volt először utazni repülőgéppel, és ki nem hagytam volna, hogy az ablak mellett üljek, és a felhőket bámuljam. Bár ismerek olyat, aki inkább a közelébe sem megy az ablaknak, meg a szárnynak, nehogy tudatosuljon benne, hogy milyen sérülékeny ott magasan a levegőben. Minden esetre köszönöm, hogy meghallgattatok. Olvassatok Dawkinst, ha a Flights of Fancy-t még nem is, a többi könyvét eléritek magyarul, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.